ha már megvolt a bizalom, tehát sikerült megnyerni a válaszadásra a családokat, akkor nézzük azt, hogy mire kellett válaszolniuk, milyen típusú kérdésekre voltak kíváncsiak, és hát kik válaszoltak, inkább az anyák, akik otthon vannak a gyerekeikkel, vagy az apák, vagy este csinálták ezt, amikor mindenki otthon van, ugye hát ha dolgoznak, akkor egy kicsit nehezebb a kérdés, egy picit erről beszélgessünk.
A kutatótábor az hétvégén zajlott. Pénteken indult, és vasárnap délután fejeztük be. Azért választottuk ezt a hétvégi időszakot, mert jellemzően akkor jobban otthon vannak. Ugye nyilván a felnőtteknek egy részének munkahelye van, és napközben távol van, viszont egy másik része vagy gyerekeket gondoz otthon, vagy pedig munkanélküli, és ebből a helyzetéből adódóan van otthon, de mégis mindent egybevetve az volt legjobb, legoptimálisabb, hogyha hétvégén tartjuk a kutatótábort. Hát jellemzően a nők válaszoltak. Náluk nagyobb a válaszadási hajlandóság, és még egy fontos tényező, hogy ők a családra vonatkozó adatokat, információkat sokkal jobban tudják, mint a férfiak. Van úgy, hogy a férfiak is megkérdezik a nőktől az idősebb női családtagokat, vagy éppen a feleségüket, a partnerüket, vagy a idősebb lányukat arról, amit éppen kérdezünk. És ugye két típusú kérdőívünk volt, az egyik a háztartásra vonatkozó kérdőív, a másik pedig a háztartásban élő kiskorú gyerekekre vonatkozó kérdőív. Minden címen egy háztartás kérdőívet vettünk fel, és annyi gyerek kérdőívet, ahány 18 év alatti gyermek él a háztartásban.
Idehozhatjuk-e azt a megállapítást, vagy azt az adatot, amit én olvastam ebben az összegzésben már, hogy a válaszadók családjában, tehát legalább egy roma származású ember él, mert ezt nem tudom, hogy így konkrétan hogy kell értelmezni, tehát hogy körülbelül a válaszolók 28%-a roma család, vagy nem teljesen igaz ez így?
Ugye ez egy statisztikai szám, tehát ez körülbelül azt jelenti, hogy a válaszadók egy harmadát találunk roma családtagot. Mi ezt a módszertani meghatározást használtuk, hogyha saját magát cigánynak vallja, akkor mi ezt így elfogadjuk. Hogyha azt mondja, hogy ő nem, akkor nyilván ezt is elfogadjuk.
Igen, mert ugye itt a szegénységről, mély szegénységről beszélgetünk, és általában, vagy ez az általánosítás, hogy bizonyára a romákra jobban jellemző az, hogy szegénységben élnek. Ez egy nagyon általános megfogalmazás, és biztos
hát
nem is
ez egy nagyon általános, és eléggé stigmatizáló,
igen,
és,
tehát, hogy ne
és előítélet is van benne, és ne gondoljuk. Tehát cigányok és nem cigányok között egyaránt előfordul, mert gyakori a szegénység is, a mély szegénység is. Csak mondjuk a cigánysághoz tartozóknál van sok olyan szempont, ami ezt esetleg egy picit előtérbe helyezi, vagy felnagyítja. És lehet egy ilyen egyébként az, hogy mondjuk közöttük magasabb az alacsony iskolai végzettséggel, szakma nélkül rendelkezők száma, illetve akik nehezen találnak munkát az elsődleges munkaerőpiacon, éppen az alacsony iskolai végzettség és a szakma nélküliség miatt.
De akkor kanyarodjunk vissza a háztartásokra. Mik derültek ki, milyen kérdéseket kellett feltenni ahhoz, hogy valamilyen képet kapjanak, és akkor itt ugye a gyerekesély programra visszautalva, hogy ott ahhoz képest itt az eltelt évek és a program hatására mi változott és hogyan változott?
A kérdések eleje az a háztartás összetételére vonatkozott, vagyis hogy kik élnek együtt az adott háztartásban. Nyilván egyrészt képet kaptunk a generációkról, tehát hogy hány generáció él együtt. Aztán nyilván megkérdeztük a lakásra vonatkozó adatokat. Kíváncsiak voltunk a lakás komfortosságára, kíváncsiak voltunk az együttélők számára, ami ugye így a lakás zsúfoltságára is rámutatott. Az, hogy milyen alapterületű a lakás, milyen helyiségek találhatóak benne, mennyire illeszkedik a civilizációnak a 21. századi normáihoz az adott lakás, illetve hogy hogyan van felszerelve, mire költenek, amikor lakásról, lakhatásról van szó, és mondjuk mire nem tudnak költeni, és vannak-e adósságaik a lakással kapcsolatban, akár közüzemi szolgáltatók, díjhátralék tekintetében, akár mondjuk fölvett hitelek vonatkozásában. Utána még rákérdeztünk a foglalkoztatottságra és a jövedelemre, kinek és miből származik a jövedelme, munkából, illetve szociális transferjövedelemből, nyugdíjból vagy családtámogatási elemekből. Kíváncsiak voltunk, hogy mennyire élhető az a lakókörnyezet, hogy vannak ott olyan zavaró körülmények, ami mondjuk valamiféle devianciára utal, gondolunk itt mondjuk a bűnözésre, a drogfogyasztásra és a prostitúcióra, illetve hogy mennyire elégedettek azzal a lakókörnyezettel, mondjuk mennyire zajos, vagy mennyire békés és nyugodt, mennyire élhető.
És hát gondolom az iskolai körülmények, az óvodai iskolai körülmények, sőt,
már bölcsődéről is beszélhetünk. Ez már a gyerek kérdői. Életkornak megfelelően kérdeztük a gyerekekre vonatkozó kérdéseket.
Visszafelé haladva ragadtam én ki egy-két érdekességet. Például számomra az meglepő volt, vagy furcsa, hogy minden ötödik gyermek járt bölcsődébe legalább két évig. Ez a munka lehetőséggel függ össze, elsősorban is csak is.
Nem csak is, de az egyik az, hogy megnövekedett a munka lehetőség. Ugye 2000, ahogy említettem az interjú elején, 2011-ben volt az első felmérés a Baktaló rendházi térségben, és akkor ugye leginkább a kutatás eredményei, vagy a felmérés eredményei megmutattak olyan szolgáltatási hiányokat, amire aztán később ezeket sikerült létrehozni. Ilyen volt például a bölcsöde hiánya. És azzal, hogy megnövekedett a munka lehetőség ebben a térségben, ez magával hozta azt is, hogy nem csak a férfiak, hanem a nők számára is nyíltak meg munkalehetőségek, és így a gyerekek napközbeni ellátására is igény mutatkozott. Így elindult egy bölcsödefejlesztés ebben a járásban is az elmúlt 10 évben, és ennek az eredménye az, hogy a gyerekek egy része már bölcsödei ellátáshoz jut.
A gyermekesély program megítéléséről is kérdezték őket, itt is van egy összegzés, hogy azért ennek nagyon-nagyon örültek.
Így van. Ugye ez nem annyira a kérdőívekből derül ki, hanem mi mellette fókuszcsoportos, illetve egyéni interjúkat is készítettünk helyben dolgozó szociális gyermekvédelmi szakemberekkel, akiknek elég jó rálátásuk van a program kezdetére, működésére és az elért eredményekre, és ők fogalmazták meg és erősítették azt, hogy a repüléseken élő családok szerették, mert a programelemek egy jelentős része a gyerekeknek szólt, és a gyerekeket vonta be olyan szünidei programokba, nyári programokba, napközis programokba, tanoda programokba, amelyek egyrészt a tanulásukat segítette, és a fejlődésüket, másrésztről pedig közösséget is jelentett a gyerekeknek, és itt ne csak iskoláskorú gyerekekre gondoljunk, hanem mondjuk a 0-3 éves kor közötti korosztálynál a korai fejlesztésre, és ennek egy szemléletes intézménye az a Biztos Kezdett Gyerekház.
Valahol kapcsolódott ehhez, hogy itt pszichológiai, sőt pszichiátriai segítségre is van igény. Ez kikben merült fel, vagy kik fogalmazták?
Nyilván ugye a szakemberek találkoznak olyan családi problémákkal, amelyek a gyerekekre is hatással vannak. És hát ugye a gyerekek viselkedésének változásából lehet arra következtetni, hogy valami az életükben összekuszálódott. Ilyenkor szükség lehet olyan mentális segítségre, amit pszichológustól kaphatnak meg a gyerekek, és így a program lehetővé tette pszichológus foglalkoztatását családsegítő és gyerekjóléti intézményekben, illetve hát lehetnek olyan mentális problémák, amelyek mondjuk valamilyen szerhasználathoz kapcsolódnak, vagy pedig családon belüli traumatikus élményhez, mondjuk bántalmazáshoz, amelyekben már nem annyira pszichológus, hanem mondjuk gyermekpszichiáter segítségére van szükség, és akkor ez a program lehetővé tette az ő jelenlétét is.
Hogyha tovább fokozzuk itt a megértéshez való viszonyunkat, a lakások 10%-ában nincs fürdőszoba, 12%-ában nincs vízöblítéses WC, sőt, még van olyan, ahol vezetékes víz sincs, szóval akkor megértjük ezeket a problémákat rögtön, hogy miért is van
Nyilván ugye ezek azok a lakások, amelyek hát nem hogy a 21. századi normákhoz, vagy civilizált lakhatási körülményekhez nem igazodnak, de azt kell, hogy mondjuk már, hogy már a 20. század utolsó három évtizedéhez sem. Tehát sőt, Magyarországon a fürdőszobával rendelkező lakások száma már a 80-as évtizedben elérte a 80%-ot. Tehát, hogy itt rozasztó lemaradás van.
Az is beszédes megállapítás, hogy ugye jellemző a bűnözés mellett a vandalizmus, a hangoskodás, és hát az alkohol és a drogfogyasztás, és ezt halljuk is, hogy, hogy jelen van. Hát az alkohol az mindig is, de hogy most a drogfogyasztás is ennyire megerősödött, ez sem annyira jól hangzik.
Hát ugye nyilván ez összekapcsolható azzal, hogy a mély szegénységnek vannak negatív velejárói, ami így leginkább a reménytelenségben fogalmazható meg. Hogy mondjuk a gyerekgenerációknak jobb lesz a helyzete az élete, mint a szüleiknek, vagy a nagyszüleiknek volt, és ez mennyiben múlik rajtuk, és mennyiben múlik mondjuk a társadalmon, és akkor, ha rajtuk mennyiben múlik, akkor mit tud-e ezt hozzátenni a család a társadalmon, akkor mivel tudja segíteni az állam azt, hogy nyilván szociálpolitikai rendszeren keresztül a gyerekgenerációnál ugye megszakadjon ez a generációkon átívelő mély szegénység, és az ő életük jobb legyen. De azt kell, hogy mondjam, hogy e tekintetben viszont bizakodóak a szülők. Mert ugye föltettük azt a kérdést is, hogy hogyan látja a gyerek helyzetét, mikor ő már felnő, hogy jobb lesz-e, mint most a szülei helyzete, és hát ott jött az a válasz, hogy azért a szülők azok bizakodóak. Tehát még így 5-10 év alatt nem nagyon gondolják azt, hogy jobb lenne a gyereknek a helyzete, de mondjuk 20-25 év múlva azért már reménykednek abban, hogy iskolázottabb lesz a gyerekük, hogy szakmájuk lesz, és hogy jobb életük lesz, mint a szülőknek, illetve a nagyszülőknek volt.
Esetleg azért reménykedhetnek ebben, mert azt is mondják, hogy elköltöznének a településről?
Igen. Ha tehetnék, igen. De azt azért látjuk a jövedelmi adatokból, hogy egyrészt nagyon alacsony egyfőre eső jövedelemből élnek, ugye ez az átlag 90 ezer forint, ez igen. Másrésztről pedig, hogy nincsenek megtakarításaik. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha valami elromlik, egy gyors javításra sincs néhány 10 000 forint. Vagy esetleg a tetőt javítani egy vihartár után.
Hát meg amiről beszéltünk, hogy hónap végére elfogy a pénz.
Vagy tehát, már hónap közepén.
Vagy már hónap közepén, igen, sajnos. Igen, tehát ugye inkább hónapról hónapra élnek, igen. És a válaszadóknak azt olvastam, hogy több mint fele átlag alatti jövedelemmel rendelkezik. Hát nem annyira biztatóak ezek a számok. Nem. Mi még nekem érdekes, hogy több volt az egygyermekes háztartások száma. Ez azt jelenti, hogy sok családban csak egy gyerek van ezek szerint?
Hát legalábbis akikhez bejutottunk, az ő esetükben igen, ez tapasztalható, hogy megnövekedett az egygyerekes háztartások száma. Hát ez minek tudható be? Azt gondolom, hogy ez még megfejtésre vár.
Hogyan az is, hogy a lakónépesség 5-14%-os csökkenést mutat településektől függően?
Igen, bár ugye azért, hogyha megyei statisztikát nézzük, akkor még mindig azt mondhatjuk, hogy a Baktalúrendházi járásban magasabb a gyerekszületés szám, mint más járásokban, de ha csak ezt a járást nézzük, akkor viszont látunk egy demográfiai csökkenést, hasonlóan ugye az országban jelentkező csökkenéshez. Már nem annyira elkeserítő a helyzet, de nyilván ezt a csökkenést már lehetett mérni.